Esküvő 1984. június 6-a.
Kedves ifjú pár, kedves gyülekezet, ami református keresztjén értelmezésünk szerint a templomban történő házasságkötés igazában Isten tisztelet. És ha Isten tisztelet, akkor az ige van a középpontban, és az ige hirdetés. Most tehát egy Isten tiszteleten veszünk részt, amelynek igéjét olvasom, előre bocsátván, hogy a gyülekezetnek ez egy ige a sok között, nektek, testvéreim, Isten ajándéka, útra való ige, egy életre szóló program. Ez az ige Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében van, a harmadik fejezet utolsó verse. A hagyományos fordítás egy kicsit nehézkes, aki nem járatos a Biblia nyelvében, azt talán nem is érti, ezért vettem a bátorságot, és lefordítottam ma érthető egyszerű nyelvre, és így olvasom ezt az igét. Tehát Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele, harmadik fejezetének 18. verse. Mi az Úr Jézus Krisztusra tekintünk, és miközben az ő dicsőséges alakját szemléljük, mi magunk is elváltozunk, és egyre inkább hasonlóvá leszünk ő hozzá. Ez nem a mi teljesítményünk, ez az ő szent lelkének ajándéka. Először is tisztázzuk azt, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mi történik most ebben az órában, ebben a templomban. Isten tisztelet. De mit jelent ez közelebbről? Testvéreim, bizonyára sokak hajlamosak arra, hogy egy bizonyos hármasságot lássanak itt. Van a lelkész, aki tudja, és aki megmondja. Van az ifjú pár, aki nem tudja, hallgatja, tanul valamit a lelki pásztor szavából. És van a tribűn, ahonnét szemlélik azt, ami történik a lelki pásztor és az ifjú pár között. Tehát egy hármasság, a lelkész, az ifjú pár és a közönség a tribünön. Hát testvéreim, ez nem jó felállás, ez így nem Isten tisztelet. Az a javaslatom, hogy kettősséggé redukáljuk ezt a hármasságot, és ehhez elmondom azt, hogy én igazában ennek a két drága testvéremnek semmi újat nem fogok mondani. És pedig azon egyszerű oknál fogva, mivel mi évek óta együtt vagyunk, a Bibliát együtt olvassuk, imádkozunk, énekelünk, beszélgetünk, vitázunk, egy srófra jár már az eszünk, én már nem tudok nekik újat mondani, de nem is kell, hanem amit együtt tudunk, tehát az esetben hárman, ők ketten meg én, amit együtt tudunk, azt szeretnénk elmondani most a gyülekezetnek, amelyik ne a tribünön legyen, és ne szemlélő legyen, hanem hallgató. Azt kérem tőletek, testvérem, akik a padsorokban ültök, hogy ne legyetek csupán szemlélők, hanem hallgatók, akik meghallgatjátok türelmesen, szeretettel a mi hármunk közös bizonyságtételét. Mert nyugodtan állítom, szokták ebben a házban mondani, hogy 1000%-os bizonyossággal állítom azt, hogy egyetértünk. Amit én most mondani fogok, abban 1000%-osan egyetértünk mi hárman. Én mondom, ők meg majd bólogatnak rá, hogy így van, bizony így van. Ha valami szekta volnánk, még közbe kiabálnának, hogy halleluja, így van, bizony, áldott az Isten. Hát nem kell bele kiabálni, de biztos az, hogy mi hárman egyetértünk. Tehát a kettősséget javasolom, hogy mi legyünk hárman a bizonyságtevők, és a gyülekezet pedig legyen kedves és hallgatóság legyen, akik hallgatják hármunknak a közös bizonyságtételét. Ilyen módon Isten tiszteletté lesz ez az együttlét. Hangzik a bizonyságtétel, és hallgatja a gyülekezet. A mi bizonyságtételünknek a tárgya a keresztjén házasság. Nem általában a házasság, amiről lehetne szociológiailag, meg pszichológiailag mindenfélét mondani. Ezen a nagy körön belül minket a keresztjén házasság érdekel, és hármunknak van valami bizonyságtételünk a keresztjén házasságról. attól, ami keresztyénné teszi a házasságot. Formailag természetesen a keresztény házasság is úgy zajlik, mint a többi, el kell menni az anyakönyvvezetőhöz, és így tovább, tehát megvannak a formai kellékek, de tartalmilag valami keresztyénné teszi a házasságot, és mi hárman most erről fogunk bizonyságot tenni. És pedig oly módon, hogy fölállítok három tételt, és aztán igyekszem részletezni, bizonyítani ezt a három tételt. Persze egyebeket is még föl lehetne állítani, mert ennél gazdagabb a keresztény házasság, mint amit én most elmondok. De most elégedjünk meg ezzel a három tétellel. Még annyit előre bocsátok, hogy mindegyik tétel polarizált tétel lesz. Lesz benne nem, és lesz benne igen. A keresztény házasság nem úgy, hanem emígy. Ez lesz a struktúrája, hogy tudományosan is szóljak ennek a mostani bizonyságtételünknek. A házasság nem olyan, hanem emilyen. Na tehát három tétel. Az első tétel az, testvéreim, hogy a házasság, a keresztény házasság még nem maga az üdvösség, csak lépcsőfok az üdvösség útján. Nem az üdvösség, csak lépcsőfok az üdvösség útján. Majd ezt részletezem, de már ebből a fogalmazásból is kitűnik, hogy alárendeltségi viszony van a házasság és az üdvösség között. Van üdvösség házasság nélkül is, és bizony van házasság üdvösség nélkül is. Milyen jó ezeknek, hogy ők egyszerre mind a kettőt járják, ezt mind a két utat, miközben az üdvösség útján járnak, aközben megtalálták egymást, és házasság is lett belőle. De ne felejtsük el ezt a strukturális alárendeltséget, hogy más a keresztény ember a házasságában is csöndesen, alázatosan és örömmel vallja, hogy más az üdvösség és más a házasság, ami történik, az nem az üdvösségre érkezés, hanem az üdvösség útján egy lépcsőfok. Ez tehát az első tétel. A második tétel, testvéreim, az, hogy a házasságban, ahogy fogalmazom a magam bizonyságtételét, nem a boldogság a vezér szó, hanem az elváltozás. Majd ezt is részletezem így, ahogy az igében hallottuk, miközben Jézusra tekintünk, egyre inkább hasonlóvá leszünk őhozzá, mivel hogy magunk is elváltozunk. A keresztény házasságban nem a boldogság a vezér szó, hanem az elváltozás. És végül a harmadik, ajándékokat adunk egymásnak. A keresztény házasságban az a nagy öröm, hogy nem csak mi adunk ajándékokat egymásnak, hanem együtt is, kölcsönösen is megajándékozott emberek vagyunk. Újra meg újra ajándékokat kapunk Istentől a házas élet vitelére is, és ettől lesz igazán keresztjén a mi házasságunk, hogy nem emberi erők összjátéka csupán, hanem Istentől való erők játéka, megajándékozott ember, a keresztjén ember. Tehát ezt a három tételt egy kicsit hadd részletezzem, testvéreim. Az első az, hogy nem üdvösség, hanem egy lépcsőfok az üdvösség felé. Van üdvösség. A házasság nem az üdvösség. Pedig nagyon sok ember ebben a tévhitben van, hogy egy jó házasság az maga az üdvösség. Nem igaz. És pontosan ez a tévedés, ez okozza nagyon sok házasságnak a romlását, mert összecserélik, a házasság adta ajándékokat, örömöket, boldogságot, összetévesztik az üdvösséggel. Mi az, hogy üdvösség? Hát testvéreim, itt hangzik igazán az ige üzenete az egész gyülekezet felé. Az üdvösségről, ami Urunk Jézus Krisztus a legcsodálatosabban tudott beszélni, nagyszerűen és egyszerűen, például úgy, hogy az üdvösség a tékozló fiúnak a hazaérkezése. Az üdvösség az Istentől elidegenült életnek a visszatalálása az Istenhez. Az egyik ige azt mondja, hogy isteni természet részesei vagyunk. Igen ám, teremtésünknél fogva isteni természet részesei vagyunk, de ez az isteni természet, ez elerőtlenült, meghalt, tehetetlenné lett. Amikor az isteni természet kezd bennünk éledni, amikor az isteni lét visszhangot vet mi bennünk, és beplántálódik, visszaplántálódik az életünk az Istenbe, az az üdvösség. Tehát a házasság nem ez. A házasság e felé vezető úton egy lépés. És ismét mondom, hogy jó, ami drága testvéreinknek, hogy külön-külön elkezdődött bennük az isteni élet, és ez az isteni élet, ez az, aminek az útján járva egymásra találtak, és most házasságot kötnek. Szokták mondani a közeli barátaim, hogy én igazából házasság ellenes vagyok. Hát testvéreim, ebben annyi az igazság, hogy aki nem jár az üdvösség útján, és úgy köt házasságot, azt én inkább eltanácsolnám, hogy ne csinálja, mert nem fog jóra vezetni. Aki nem járja ezt az utat, hogy haza-vissza az édesatyához, a mennyei atyához, aki nem járja azt az utat, hogy az ember léte kiteljesedjék Istenben, aki nem járja az elváltozás útját, annak keserű csalódásokba lesz része, amikor a házasságot vállalja, mert olyan elvárásai lesznek, olyan hiedelmei lesznek, olyan követelményei lesznek a másikkal szemben, amik teljesíthetetlenek, irreálisak, és ezért szükségszerűen csalódik. Tehát én azt mondom, hogy először az üdvösség útjára kell lépni, és akkor van igazán boldog lehetőségünk, reménységünk, ha az üdvösség útján járva összetalálkozunk, és úgy kötünk házasságot. Én nekem azért van most nagy örömöm, mert ez a két drága testvérem az üdvösség útján járnak. E felől bizonyságot tehetek, azt mondom, hogy ők is ezt mondják, boldogan bizonyságot tesznek, így van. Az üdvösség útján járunk, és Isten ajándéka, az üdvösség útján járva összetalálkoztunk. És ekkor jön a második tételnek a magyarázata. Akik keresztjénül kötnek házasságot, azoknál valóban nem a boldogság, az ómega, a végső pont, Jézus Krisztus az ómega, ahogy mondotta, én vagyok az alfa és az ómega. Nem a boldogság a végső pont, hanem az elváltozás a keresztény házasságnak egyik sajátos lehetősége és ajándéka. Na erről az elváltozásról mondok valamit, ez nagyon sokrétű, egy életen át tartozik, sőt, tulajdonképpen a halálban is csak elváltozunk és megyünk dicsőségről dicsőségre, de most a házasságon belüli elváltozásról szeretnék elmondani valamit. Most átváltok a lélektan nyelvére, a teológia nyelvéről. A lélektannak egyik szép fejezetét szeretném elmondani, hogy mit jelent a keresztény házasságban az elváltozás. Sokak előtt ismeretes ez a nemrégiben elhunyt svájci híres, világhírű pszichológus, pszichiáter Carl Gustav Jung. Őnek egy sajátos, gazdag antropológiája van, amit ránk hagyott örökségül. Ez az antropológia igazából arra épül fel, hogy az ember több önmagánál. Az ember több annál, amennyit észlel magából, amennyit megvalósít magából. Hallatlan, gazdag tartalékai lehetőség vannak az embernek. Na most a sok közül csak egyet idézek, amit ez a Jung fedezett fel és tanít. Azt mondja, hogy az ember egy bizonyos teljesség, jól lehet úgy éli meg, hogy én férfi vagyok, a másik meg nő. Ez a jellegzetes tanítása a Jungnak, hogy minden férfiben van valami nő is. És minden nőben van valami férfi is. Ezt ő idegen szóval így mondja, a férfiben lévő rejtett másik az anima, latinul a lélek, az anima. De a nőben is van, ő ezt himnembe teszi, és azt mondja, a nőben van az animus. Na most Jung szerint az ember úgy jár ebben a világban, hogy élje például a férfi a maga férfi életét, de valahol a tudata mögött, valahol a mélységben van az anima. és amikor nőkkel találkozik, akkor óhatatlanul mozgásban jön benne az anima. Hogy ez hogy tevődik össze, miféle szálakból tevődik össze az anima, ez egy rejtelmes dolog, föltáratlan mélység, gazdagság, de biztosan így van, hogy Lajos, neked van egy animád, Anna Mária, neked van egy animuszod, valami módon kialakult bennetek a másik. És most jön a probléma. Tehát Jung azt mondja, hogy amikor a férfi a nő között van, és válogat, keresgél, akkor óhatatlanul megmozdul benne az anima, és az animát szeretné megtalálni. A benne lévő nő vágyat, elgondolást, ideát, képzetet kivetíti a másikra, és sok keresgélés után azt mondja, na végre megtaláltam, te vagy az anima. Hát nem ilyen tudatosan, mint ahogy én most mondom, de Jung szerint ez a folyamat játszódik le az emberekbe, a férfiakba. Tehát keresnek, ők maguk se tudják pontosan, hogy mit keresnek, de ez a mechanizmus, ez működik, hogy az animát, a benne lévő nőt kivetíti végül is valakire, azt mondja, na megvan, megtaláltam. És most jön a keresztjén tanítás, testvéreim, az az igazság, hogy nem találta meg. Pedig azt állítja, hogy megtalálta. Csak rávetítette a maga animáját, és menet közben egyszer csak kiderül, hogy pardon, tévedtem, ez nem az animám. És itt kerülnek a házasságok válságba. És itt kerül mind a kettő, mert a nő az animuszát keresi, a megfelelő férfit, a férfi a megfelelő nőt. És végül megállapodnak valakinél, és azt mondják, na ez az én animám, ez az én animuszom. És nem, és nem. És itt jön a válság, és itt jön a kereszténység. Hogy lehet ezt a válságot feloldani, feldolgozni? A primitív feldolgozása a dolognak az, hogy megkövetem, hogy te legyél az én animám. Kétségbeesve fedezem föl, hogy én rád vetítettem az animát, és te nem vagy az. Hát miért nem vagy az? Tessék azzá lenni. És elkezdődik a húzakodás, a házasság. Miért nem vagy az, akinek én gondolom a nőt? Érzékelitek, azt hiszem, ezt minden házasságban lezajlik ez a krízis. De milyen megoldással? Ismét mondom, a primitív megoldás az, hogy erőszakolni a másikat, hogy legyen szíves és igazodjék az ő animájához vagy animuszához. És nem igazodik. És ezen széttörhet a házasság. Vajon győzelem az, hogyha sikerül addig kalapálni a másikat, amíg nagyjából hasonlít a benne lévő animához? Győzelem ez? Nem, vereség. Mert ha sikerül a maga animájává kalapálni a másikat, akkor árván marad. Mert önmagát és az animáját birtokolja, és egy nyomorékot, akit az emberi személyiségéből kikalapált. Tehát mi a megoldás? A keresztény megoldás az elváltozás. Itt van egy konkrét példa, hogy mi az, hogy elváltozás. Én szeretném az én animámat megtalálni, és a Lajos talál egy Anna Máriát. És talán azt gondolta először, hogy ez az ő animája, és kiderül, ki fog derülni, mert miért derül neki? Hát, hogy nem az. És akkor a Lajosnak el kell változnia, hogy Uramisten, én nem az animám mellett döntök, pedig az enyém az nagyon mélyen bennem van, hanem én Anna Mária mellett döntök. Ez egy elváltozás. Ez azt jelenti, hogy kilép önmagából. Ez azt jelenti, hogy megtagadja önmagát, a belső vágyait, az ideáit, az elgondolásait, egy valóságos személyért elváltozik. Hát például ilyesmit jelent az, hogy elváltozunk. No persze az igében az van, hogy Jézusra nézünk, és őrá nézve történik bennünk az elváltozás. Ha nem Jézusra nézek, akkor nagyon keserű a házas élet, keserű a csalódás, hogy én valaki mellett döntöttem, azt hittem, ő az anima, és nem az. És akkor jön a keserűség. Jézus Krisztusra nézve könnyű az elváltozás, ő segít arra, hogy kilépjek önmagamból, túlhaladjam önmagamat, a saját animámmal szembe, ami egy ideál, egy megfoghatatlan valami, elfogadjam a másikat úgy, hogy ő az. tehát elváltozás. A keresztény életben a vezérszó, tehát talán egy kicsit most már értitek, a vezérszó nem a boldogság, hanem ez az elváltozás, elváltozás oda, hogy ő mellette döntök. És hogyha ez Jézus Krisztusban történik, akkor ez ráadásul még boldogság is. Ráadásul boldogság is, hogy elváltozom úgy, hogy nem a saját fixa ideáimat, vagy mindegy milyen szép vagy nem szép szavakkal mondjuk ezt a jungi valóságot, nem amellett döntök, hanem a másik mellett. Én tudom azt, hogy ez a döntés megszületett bennetek. Talán nem fogalmaztátok meg így, hát most én megfogalmazom, és kérdezem, hogy nem így van, így van. Bólogassatok rá, hogy igen, így van, mi el akarunk változni. Úgy, hogy nem a saját gondolatunkat, ötleteinket igényeljük és erőszakoljuk, hanem elfogadjuk a másikat az olyan, amilyenségében, azzal szemben, ahogy én elképzeltem a dolgokat. Itt van a keresztény házasságnak egy csodálatos lehetősége, hogy isteni segítséget kapunk arra, hogy az elváltozás, ez ne fájdalmasan történjék, hanem derűsen, boldogan. És ime a harmadik tétel, ajándékokat adtok egymásnak, de nem ez teszi igazán keresztjénni a házasságot. Azt hiszem, te Lajos, sohase fogsz gyémántgyűrűt ajándékozni a feleségednek, és sohase fogsz Mercedes autót venni, hogy úgy járjátok az országot. Fogsz ajándékokat adni, de azok ilyen ajándékok lesznek, amik egy pedagógustól kitelnek ebben a magyar világban. De hát nem is ez a lényeg, higgyétek el, testvérek, megajándékozottak vagytok mind a ketten. És a továbbiakban is megajándékozottak lesztek, és ettől lesz keresztény házasságotok. És itt az Istennek nagyon találékony a gondolkodása, mert van úgy, hogy egyiken át megajándékozza a másikat, a másikon át az egyiket. Van úgy, hogy külön-külön megajándékozza egyszer az egyiket, úgyhogy abból nem kap a másik, aztán a másikat, abból nem kap az egyik. Aztán van úgy, hogy együtt megajándékozza őket, és még sok változatban. A lényeg az, hogy megajándékozza őket Isten az ő lelke által. Ez volt az igének a vége, hogy ez nem a mi teljesítményünk, ez az ő szent lelkének ajándéka. És hiszem azt, hogy körülvesztiteket sok szeretet és imádság, és hiszem azt, hogy meghallgatott imádságok között fogtok járni a Krisztus lelkével, és hiszem azt, hogy elámultok azon a gazdagságon, amivel Isten meg fog ajándékozni titeket. Nos, testvéreim, ez az én három, pontosabban mi háromunknak a három tételünk, ugye így van, bólintatok rá, hogy így van, mi is azt valljuk, hogy az üdvösség az Isten fő ajándéka, egy drága, boldog lépcsőfok hozzá, a házasság, a boldogság jó dolog, de az Isten programjában az elváltozás van, és ajándékozzuk egymást, de az igazi örömünk az, hogy megajándékozott emberek vagyunk. Egymás számára is ajándék vagytok, és hiszem, hogy még sokféle módon fogjátok megtapasztalni Isten ajándékozó szeretetének a találékonyságát, a gazdagságát. Ime testvéreim, ez végeredményében ennek az igének az üzenete befejezésül, hadd olvassam még egyszer, mi tehát az apostoli ajándék Istennek az útra való üzenete számotokra. Mi az Úr Jézus Krisztusra tekintünk, és miközben az ő dicsőséges alakját szemléljük, mi magunk is elváltozunk, és egyre inkább hasonlóvá leszünk ő hozzá. Ez nem a mi teljesítményünk, ez az ő szent lelkének ajándéka. Amen.